Isten igéjét Kolossi levélből olvasom, első rész, 12. versétől 23. versig. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény közül, mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa is reálnézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak is, ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent, a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztván kiontott vére által. Titeket is, akik egykor Istentől elidegenedtek, és ellenséges gondolkozásúak voltatok, gonosz cselekedeteitek miatt, most viszont megbékéltetett emberi testében, halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és fedhetetleneket állítson majd színe elé. Ha ugyan megmaradtok a hídben szilárdan és egyenesen, el nem tántorodva az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt, és amelynek én Pál szolgájává lettem.
Gyertek fennállva, imádkozzunk, valljuk meg Isten előtt bűneinket, és kérjük az ő szent lelkének jelenlétét. Úr Jézus, áldunk téged azért, mert világosságul jöttél el ebbe a világba, hogy kiszabadíts bennünket a sötétségnek az uralma alól, a sötétségnek a kilátástalan állapotából, és átvezess a te atyádnak országába, akinek a te kegyelmed által mi is gyermekeivé lehetünk. Köszönjük ezt a kiváltságot, köszönjük ezt az ajándékot, köszönjük a te szent lelkedet, akit elküldtél közénk, hogy a te igazságaid ne csak elméleti igazságok maradjanak, hanem a szívünket felmelegítsék, az életünket megváltoztassák, hogy valósággá váljon, hogy a szívünk mélyéről kiálthatjuk Abbá, Atyánk. És mégis ugyanakkor most bűnbánattal is állunk előtted, mert meg kell vallanunk, hogy olyan sokszor, amit tekintetünk vissza, mered a sötétségbe. Bocsáss meg, hogy magunkat nem hozzád, nem a te szentségedhez, hanem olyan gyakran egymáshoz, vagy a mi kultúránk normáihoz mérjük. És emiatt talán már még bűntudatunk sincs, olyan dolgok miatt, amik te előtted hamisak, tisztátalanok, tévesek. Bocsáss meg, hogy olyan könnyen fölmentjük magunkat, és okoljuk a környezetünket, a múltunkat, és olyan könnyen másokra hárítjuk a felelősséget. Bocsáss meg, ha olyan nehezen nézünk szembe azzal, hogy ellened vétkeztünk. Bocsáss meg, ha olyan reménytelenek látjuk azt, hogy megváltozzunk. Bocsáss meg, amikor hitetlenül csak magunkra is, kudarcainkra nézünk, és a problémákra, és nem látunk téged mindenhatónak. Nem engedjük, hogy a te atyai szereteted átjárja az életünket, és nem merjük a mi bizalmunkat beléd vetni, aki valóságosan gondunkat viseled. Bocsásd meg, ha nem tudjuk elfogadni a te kegyelemmel felénk nyújtott kezedet, és sokszor a bűntudat miatt gyötörjük magunkat. Urunk, köszönjük, hogy itt állhatunk előtted. Minden kudarcunkkal, minden nyomorúságunkkal, tévedésünkkel. És te itt állsz közöttünk, és kegyelmet karját nyújtott felénk. Urunk, kérünk, hogy vezesd a mi csendben magunkban elmondott bűnvalló imánkat. Te leplezd le a bűnt, te helyezd a szívünkre, hogy valóságosan eléd tudjuk azt vinni. Ha a bűnöket számon tartod, Urunk, kimenekülhet meg akkor, de nálad van a kegyelem, ezért félnek téged. Köszönjük a te kegyelmedet és a te bocsánatodat. Amen.
Istenek igéjét a 10 parancsolatból olvasom, Mózes 2. könyvének a 20. fejezetéből, a 2. parancsolatot a 4. verstől a 6. versig. Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is, harmad és negyedízig, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Kedves testvérek, a 10 parancsolatban az első parancsolat és a 2. parancsolat szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Az első parancsolatban azt láttuk, hogy a szabadító Isten, aki kihozta Izraelt Egyiptomból, azt követeli, hogy ne legyen népének más istene rajta kívül. A 2. parancsolatban pedig az ellen óv, hogy az ő népe Izrael bármilyen módon megpróbálja kiábrázolni Istent. Ne csinálj magadnak semmilyen istenszobrot, ne imádd és ne tiszteld azokat. Utalhat ez persze más istenekre is, utalhat ez mindenféle bálványképre, amelyek jelen voltak az akkori világban, az akkori kultúrában. Annyira így van ez, hogy bizonyos felekezetek, a római katolikusok, az evangélikusok, valamint a zsidók is, amit mi reformátusok az első 2 parancsolatnak mondunk, ők azt 1 parancsolatnak veszik, mondván, hogy ne legyenek neked más isteneid, ez az első parancsolat, és amit most olvastunk, ugyanezt fejti ki még bővebben. A 10 aztán úgy jön ki, hogy a római katolikusok és az evangélikusok a nekívánt parancsolatot osztják 2 részre. A református írásmagyarázók maradtak annál, hogy ez 2 parancsolatnak számít, de tulajdonképpen nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy én ma ezt a református megközelítést fogom nyomon követni, ami arról szól most, hogy nem annyira más népek báványairól van itt szó, nem annyira arra hívja itt Isten Izraelt elsősorban, hogy mindenféle népeknek a báványait ne olvassa be a saját Isten tiszteleti életébe, hanem arról szól elsősorban, hogy az egy igaz és szabadító Istent az Urat, aki kihozta őket Egyiptomból, a rabszolgaságból, semmilyen körülmények között nem ábrázolhatják ki. Mit jelent ez? Mi az, beszéljünk először erről, amit a második parancsolat tilt. Izraelt Isten Egyiptomból szabadította ki, és aztán a pusztai vándorlás ideje után, ahol kapja a 10 parancsolatot is, Kánaán földjén telepíti le. Mindkét helyen körbeveszik Isten népét azok a vallásos kultuszok, amelyek isteneiket magas művészi színvonalon ábrázolják. Képek és sokasága, szobrok sokasága emlékezteti Isten népét arra, hogy mi az istenek tiszteletének a népszerű, bevett, mindennapos és normális módja. Ezek a szobrok és ezek a képek a földön túli a láthatatlan valóságot hordozzák és megjelenítik. Megjelenítik annak az embernek a számára, aki a láthatatlan világgal, az istenek láthatatlan világával így látható módon kapcsolatba tud kerülni. A képek és a szobrok lehetőséget adnak arra az embernek, hogy elképzelje az isteneit, hogy vonzóvá tegye azokat, hogy ezzel a megjelenítéssel állandóan érezzék, hogy jelen vannak, közel vannak. A zsidó, a keresztény és az iszlám vallások kivételével Isten kiábrázolása, az istenek kiábrázolása a mai napig hozzátartozik a legtöbb valláshoz. Gondoljunk a hatalmas, több emeletnyi, hatalmas, óriási Buddha szobrokra. Vagy ha valaki látott már hindu templomot, akkor tudja, hogy 100, sőt több száz, vagy akár 1000 istenség is van kifaragva egy hindu templomon. Vagy gondoljunk a gyönyörű vagy szépséges Krisnára, ahogy szokták nekünk őt bemutatni, amikor brossúrákat adnak a kezünkbe, parkolóba vagy nagyáruház előtt a krisnások. Szintén jól ismerjük a görög istenek ábrázolásait. Kevésbé ismerjük az afrikai törzsi istenek ábrázolásait. Mindezekben a vallásokban, hasonlóan a pusztában vándorló Izrael szomszédaihoz, az istenek kiábrázolása, megjelenítése a legtermészetesebb és legmindennapibb része az életnek. Ha egy ilyen helyzetben él Isten népe, akkor miért mondja az Úr nekik, hogy ne csinálj magadnak semmilyen Isten szobrot? Te magadnak, aki az Urat szolgálod, semmilyen szobrot, semmilyen kiábrázolást ne készíts én rólam. Miért nem élheti meg Izrael a hitét hasonlóan a többi néphez? Miért ez a tiltás? Tehát a legjobb, hogyha ezt a választ most a zsoltáros szavaival fogalmazzuk meg. Aki így szól. Miért mondanák a pogányok, hol van az ő istenük? A mi Istenünk a mennyben van, megalkotott mindent, amit akart. A bálványok ezüstből és aranyból vannak, emberi kéz csinálmányai. Van szájuk, de nem beszélnek, van szemük, de nem látnak, van fülük, de nem hallanak, van orruk, de nem szagolnak, van kezük, de nem tapintanak, van lábuk, de nem járnak, nem jön ki hang a torkukon. Hozzájuk hasonlók lesznek készítőik, és mindazok, akik bennük bíznak, mondja a zsoltáros. Ebben a néhány sorban világosan benne van, hogy miért tiltakozik Izrael jobb időszakaiban, de miért tiltakozik Isten bármiféle kiábrázolás ellen. Mert Isten mindeneknek a teremtője és az alkotója. És hogyan hordozhatná bármi is őt, ami ebben a világban van? Bármi, amit az ember alkot valaminek a képére, amit így mond a parancsolat, fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt vannak a vizekben. Bármi, amit az ember létrehoz és megalkot, hogyan lenne képes befogadni a végtelen és mindenható Istent? A tilalom oka egyszerűen az, hogy nem létezhet olyan valóság a földön, ami elégséges lehet arra, hogy a mindenható Istent hordozza és megjelenítse, vagy kiábrázolja. Készüljön bármilyen odaadással egy emberi alkotás. A végeredmény még, hogyha gyönyörű is, akkor is egy néma, süket, vak, érzéketlen, tehetetlen tárgy. Isten lényegi természetének mond ez ellen. Minden megjelenítés, minden kiábrázolás elveszi az isteni lényegét, hogy ő szól, hogy ő beszél, hogy ő él, hogy ő megszólít, hogy ő meghallgat, hogy ő cselekszik, hogy ő beavatkozik az életbe. És mindezt szeretetéből teszi. Hogy lehetne mellé állítani bármilyen halott, merev, rögzült képet? Isten tehát nem engedi, hogy Izrael bármilyen módon megpróbálja őt magához kötni. Isten nem adja meg Izraelnek a lehetőséget, hogy bármilyen módon garantálja az ő jelenlétét, vagy bármilyen módon Izrael uralja az ő személyét. Minden ilyen kép vagy szobor statikus, mozdulatlan, rögzült. És még ha a népek nem is gondolják, hogy a szoborba van bezárva Isten, mert persze, hogy nem gondolják, de akkor is egy hamis képzetet és egy hamis biztonságérzetet ad. Mert az sugallja, hogy Isten is ilyen. Statikus, kézbevehető, irányítható, magunkkal cipelhető. És Isten nem adja meg az ő népének azt, hogy ne kelljen hinnie, hogy ne kelljen bíznia. Nem kiméli meg őket a hit és a bizalom kockázatától. Tudnék, hogy Isten ígéri az ő jelenlétét, és az ő népe hiszi és bízza ezt az ígéretet. Abban a pillanatban, ha Istent meg tudjuk jeleníteni, talán már nem kell olyan módon hinni és bízni az ő ígéretében, mert magunkhoz kötöttük őt. És végezetül az történik, mondja a zsoltáros, hogy ez a megmerevített, ez a rögzített kép, amit egy ábrázolás feltételez, hatással lesz az emberre, aki készíti, vagy aki tiszteli. Hozzájuk hasonlók lesznek készítőik, és mindazok, akik benne bíznak. Mert érezzük, hogy akkor valahol eltűnik az élő hit, a bizalom. Az, hogy Isten megszólít, hogy Isten cselekszik, mert már leképeztük őt, mert már kiismertük, mert már rögzítettük. Mert a kép megalkotásával elveszett Isten kiismerhetetlen és rejtélyes volta. Csorbult az ő szabadsága, végtelen és mindenen túllévő volta, mert elképzelhetővé tettük őt. Azt hiszem, mindannyian érezzük, hogy micsoda kísértés ez minden korban. Hogyan kössük őt magunkhoz? Hogyan szeridítsük Istent ahhoz, ahogy mi el tudjuk őt képzelni? Hogyan szorítsuk őt be egy kiábrázolásba, egy sémába? Mert akkor már nem vagyunk kiszolgáltatottak, hogy hinni kelljen, aztán történik, ami történik. Minden kiábrázolásban kiszolgáltatottá tesszük Istent, hogy feloldjuk a magunk kiszolgáltatottságát a hitben és a bizalomban. És ez ellen tiltakozik a második parancsolat. Hogyan halljuk mi ezt 21. századi protestáns keresztények? Hiszen a kereszténység protestáns ágában nincsenek képek, nincsenek szobrok, nincsenek ábrázolások. Erről a templomról már nem mondhatjuk el, hogy pusztán puritán és fehérre meszelt falai vannak, mert sok szín van benne, de nincsenek képek, nincsenek ábrázolások, nincsenek szobrok. A reformátorok éppen a fentiek, az előbb elmondottak miatt ragaszkodtak ahhoz, hogy mindaz, ami a templomból, mindaz elkerüljön a templomból, ami elvonja a figyelmet a lényektől, az Isten szavától. Aztól, hogy Isten megszólal és megszólít. Érezzük a különbséget. A kép rögzíti Istent. A szó az mindig dinamikus. A szóra válaszolnunk kell. A képet pedig valamilyen értelemben birtokoljuk. Nekünk tehát nincsenek már képeink. Szabadok vagyunk ettől az egész kérdéstől? Levethetjük magunktól a második parancsolat terhét és felhívását, mondván, hogy mi protestánsok megoldottuk a problémát, kiraktuk a képeket, szabadok vagyunk. Nyilvánvalóan nem. Mert ha nincsenek is képeink, vannak képzeteink. Mert az ember szíve ugyanaz. És ugyanúgy törekszik arra, hogy Istent rögzítse és megfoghatóvá tegye. Olyan mentális képeink vannak, amelyekbe hasonlóképpen bekényszerítenénk az Urat, mint a fa, fém, kő szobrokba. Olyan bálványképeink vannak, amelyek hasonlóan tehetetlenek, mint amit bálványokról a Zsoltáros írt, amelyekkel hasonlóan az igazi hitnek, bizalomnak és kiszolgáltatottságnak a hozzáállását akarjuk megsporolni, és amelyek hasonló módon a maguk képére formálnak bennünket. Az első és legnyilvánvalóbb ezek közül, és a legdivatosabb, az a magam elképzelése szerinti Isten, a hiszek, de saját elgondolásom szerint élők nagy táborában. Ugye ezt mindannyian érezzük. Az Alfán mindig erről beszélgetünk. Az első hetekben, amikor Jézusról van szó, akkor mindig ez a feszültség van, hogy hiszek én Istenben, ahogy én elképzelem, ahogy én elgondolom. És a nagy kérdés az Istenhez közeledő ember számára, hogy hogy lép ezen a ponton túl. A magam elképzelése szerinti Isten az hallatlanul vonzó. Az az ember, aki így beszél Istenről, felvilágosult, nyitott, rugalmas. Ezek a képzetek, ezek az értékek kapcsolódnak a mai világban ehhez. A saját elképzelése szerint hisz. Azt nem mondja, hogy saját maga készíti el az Istenét. De valójában erről van szó. De azért ilyen népszerű ez, mert aki a saját elképzelése szerinti Istenben hisz, aki saját maga képezi meg a maga Istenét, az nyilvánvalóan nem begyepesedett. Az nem egy elavult egyház régi tanítását vallja arról, hogy milyen Isten. Aztán nem csak nem begyepesedett, hanem az ilyen ember nem is tömegember, akinek azonos hitvallása lenne sokakkal másokkal. Hát miért kéne, hogy ugyanazt higgyen, mint ő? Hát személyesen önmagára szabott Isten képe van. Mint ahogy a mai embernek személyesen rászabott képernyővédője van, személyesen rászabott mobilcsengő hangja, mobil előlapja, és olyan sok minden ezzel bombáz bennünket, hogy legyen ez a tiéd, legyen ez az egyedi, legyen ez csak a tied, választ ki. Ez lesz a te igazi valód, ahol önmagadat meg tudod valósítani. Hát ebben a helyzetben nem sokkal maibb azt mondani, hogy az én Istenem, akiben én hiszek, az a magam elképzelése szerinti Isten. Csak nem érti, hogy az a te képzeleted szerinti Isten. Az a te általad gyártott Isten. Nem a kezed csinálmánya, ahogy mondja a Zsoltáros, hanem az eszed, az érzéseid, saját magad csinálmánya. Nem tudom, hogy bántó-e bárkinek, ha Jeremiás próféta szavaival illetjük az ilyen, az emberi fantázia, megsejtés, válogatás által megcsinált Istent. Jeremiás azt mondja a bálványokról, madárijesztő uborka földön. Madárijesztő uborka földön. Azt mondja, hogy kimegy a mesterember, levágja a fát, kifaragja, megszögezi, bevonja arannyal, kiteszi, madárijesztő uborka földön, nem fér tőle senki. Én azt gondolom, hogy néha szükség van erre a bibliai iróniára és humorra, hogy igenis összetörje azt, ami bennünk van. Hogy a magunk elképzelése szerinti Isten nem több, mint madárijesztő uborka földön. Mégpedig azért van szükség ezekre a kemény szavakra, mert rámutatnak arra a hihetetlen vakságra, és arra a hihetetlen arroganciára, amely ebben a kultúrában ragad ránk. Hogy észre sem vesszük, hogy mindenkinél okosabbnak, különlegesebbnek és egyedibbnek hisszük magunkat. És közben sokan olyanok lesznek, mint a saját elképzelt Istenük. Zavarosak, elveszettek és tehetetlenek. Vizsgáljuk meg magunkat, hogy külső hitvallásos életünknek egy belső titkos zúgában nem húzódik-e meg egy ilyen madárijesztő? Ott bent, ücsörögve. Elmondod az apostoli hitvallást, kívülről megvallod, úrvacsorában részt veszel. De valahol még soha nem kapcsolódott össze benned, hogy amit megvallunk a hitvallásban, és aki valóban a te Istened, az tényleg ugyaneze vagy nem? Vagy pedig van egy ilyen madárijesztő Isten, saját képzelményednek a terméke, kívülről hitvallás, belülről ott ül a madárijesztő. Ő neki nem sok köze van a szabadító Istenhez, aki Jézus Krisztusban kijelentette magát. Bizonyos hamis képeket és képzeteket azonban jobban is körül lehet írni. Egy gyakori kép jobbára azokban, akik vallásos háttérből jöttek, így nevelkedtek, az az erkölcsi, igazságosztó és rendrakó Isten képe. Az ilyen emberek számára Isten teljesen belefér a jókat megjutalmazza, a gonoszokat megbünteti sémába, egy leegyszerűsített képbe. Ha valakinek valami baja van, vagy nyomorúsága van, nem restek azt mondani, hogy Isten nem ver bottal. Kegyetlen és látszólagos bölcsesség. Mert Isten a jókat megjutalmazza, a rosszakat megbünteti, ha valakinek baja van, ő baja. Isten megbüntette őt. Ez a dolga. Ha meg neki van baja, akkor miért ver engem Isten? Mit vétettem? Fel van háborodva. Az ilyen emberek gyorsak az ítélkezésben, önigazultak és kemény szívűek. És ugyanúgy, mint az ő képzeletbeli Istenük, ez az erkölcsi, rendrakó és igazságosztó, ők sem ismerik a kegyelmet, nem ismerik az együttérzést, nem ismerik Istennek hatalmas munkáját, nem ismerik azt, hogy ő a bűnösök barátja, nem ismerik azt, hogy vannak titkok. Jézus idejében a tanítványok egy kérdésében jelentkezik ez a gondolkodás, amikor egy vakon született emberrel találkoznak, és azt a kérdést teszik fel, ki vétkezett, ő vagy a szülei, hogy vakon született. Nagyon kemény, nagyon erős, nagyon merev kép ez sokakban, amiben megpróbálják beleszorítani azt az Istent, aki kegyelmes, aki a meglepetések Istene, aki a bűnösök barátja, aki a szeretet és a kegyelem forrása. De mindjárt itt a másik torz kép, ő pedig a jóságos és tehetetlen öregapó képe. Sokaknak ez a képe van Istenről. Ő mindig kész mindent elnézni, feladata, hogy szeretetével simogasson, gondokban megsegítsen. Aztán, ha meg nem kell, akkor félre lehet tenni, mint egy öreg papát, aki akkor sem szól semmit, ha észre sem vesszük. Nem így éljük meg sokszor a vele való kapcsolatot? Szeretetével simogasson, ha meg éppen félretettem, hát félretettem. Most nem kell. Hogy ő gyűlöli a bűnt, hogy megítéli az életünket, hogy bele akart szólni abba, hogy hogyan élünk. Ez nem fér bele ebbe a képbe. És a legjobb esetben is egy bocsi szintű és értékű, azaz értékelhetetlen elnézés kérésre futja. Ha valamit megtiltanék az embereknek mondani, az ez a szó lenne. Bocsi, külön. Ez egy lábjegyzet. Bocsi. Mert, elmondjam, hogy miért. Mert ha valamit tényleg elrontottam, és tényleg bocsánatot kell kérnem, akkor kérjek bocsánatot. Ha meg valamit nem rontottam el, akkor meg nem mondjam azt, hogy bocsi. Mert ez a meggyalázása annak, hogy mit jelent bocsánatot kérni. Elismerni a felelősségünket. Szóval, hát lehet, hogy nem így mondod az imádságodban, nem tudom, nem csodálkoznék, ha már így mondanák sokan. Bocsi, Uram. De azért lehet, hogy az érzés ez, nem? Hogy nem a szent és a mindenható Isten elé jövünk, hanem a szakállas nagyapa felé. Micsoda mentális kép, amiben beleszorítjuk a mindenható, az igazságos és a szent Istent. Ha tetszik, hanem mindannyiunkban él egy kép Istenről. nem vizuális, nem feltétlenül az. Jól körülhatárolható, annak mentén, amit el tudunk képzelni, és amit nem tudunk elképzelni vele kapcsolatban. Nevezhetjük ezt egy sémának, amiben őt beszorítjuk, amely előtt korlátozzuk. Megmondjuk ezzel neki, hogy mi az, amit megtehet, és mi az, amit nem tehet. Mi az, amiben beleszólhat, és mi az, amiben nem szólhat bele. Abban a pillanatban normális, hogy valami kép él bennünk. Csak legyen rugalmas. Abban a pillanatban, ha ez rögzül, semmi másról nem szól ez, mint hogy megszakadt az élő kapcsolat az Úrral. Ő már nem szól hozzád. Te már nem hallod a hangját. Te már nem imádkozol. Ő már nem vezet. Amikor megszakad, megfárad az életünkben az Úrral való kapcsolat, ami megtörténik. Újra és újra megtörténik, valljuk be, velem is megtörténik. De amikor ez megtörténik, akkor bejön helyette a rögzített, merev kép. Hogy ő így működik. És ha itt van ez a rögzített, merev kép, akkor ez annak a jele, hogy megszakadt, megfáradt, megmerevedett a vele való kapcsolat. Nem élő. A rögzített képben olyan ő már nekünk, mint a báványok. Nem mond semmit, nem hall semmit, csak van. Az élő Istennel való kapcsolatban ő szól, mi válaszolunk, ő hív, mi engedelmeskedünk. Ne csinálj magadnak semmilyen istenszobrot, ne imádd és ne tiszteld azokat. Miután láttuk, mit tilt a második parancsolat, egy kicsit azon is gondolkozzunk el befejezésül, hogy de mire hív? Mire hív? Azt mondtuk, hogy Istennek semmiféle kiábrázolása nem megengedhető. Azt mondtuk, hogy semmi nincs a teremtett világban, ami elégséges módon visszatükrözhetné őt. Ezen a ponton mégis el kell gondolkoznunk azon, amit így mond Isten szava. Megteremtette Isten az embert a maga képmására. Isten képmására teremtette. Férfivá és nővé teremtette. Ami azt mondja nekünk, hogy Istennek saját döntéséből és teremtői tettéből kifolyólag mégiscsak van egy képmása ebben a világban. A férfi és a nő. Az ember. Hogy miközben semmilyen kultikus kiábrázolás nem elégséges, az ember arra hivatott, hogy kiábrázolja Istent. Nem felállítva valamiféle oltárra, hanem a maga mindennapi életében. Abban az életben, amelyben hűséges Isten szövetségéhez, és amiben engedelmes Isten parancsolatainak. Ez az az egyetlen kiábrázolás, amelyet Isten nem csak hogy eltűr, hanem amit el is vár. Néhány héttel ezelőtt arról beszéltünk, amikor olvastuk, hogy hogyan készülődik Izrael és Isten a szövetség kötésre, a 10 parancsolat átadására, amikor megjelennek Isten színe előtt, megjelennek a Sínai hegyen, hogy Isten azt mondja, hogy arra választotta ki ezt a népet, és arra szabadította meg őket, hogy királyi papság legyenek. És azt beszéltük, hogy ez nem más jelent, mint hogy Isten papjai, közvetítői az egész világ minden népe számára. És azért adja nekik a 10 parancsolatot, az életnek az útmutatását, a szövetséget, hogy azt mondja, ahogy a velem való szövetségben éltek és megmaradtok, ahogy engedelmesek vagytok ehhez a 10 igéhez, úgy ábrázoljátok ki az én személyemet, az én valóságomat minden más nép és nemzet számára. Persze tudjuk jól, hogy a mi Isten képűségünk megromlott a bűnesetben. Tudjuk mi jól, hogy még ha nekünk, Isten gyermekeinek ez is az elhívásunk, hogy nem képviseljük úgy az Urat, ahogy szeretnénk. De Isten nem hagyta annyiban. Nem hagyta a világot az ő tökéletes képe és kiábrázolása nélkül. És ezért elküldte az ő fiát, Jézust. Jézus Krisztust, aki a tanítványokkal egy beszélgetésben azt mondja magáról, hogy nem mondom az egész történetet, hát ha valaki nem tudja. Oda mennek Jézushoz, hogy mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég lesz nekünk. Semmi többet nem akarnak, csak látni Istent. Egy kiábrázolást Istentől. És Jézus azt válaszolja, hogy olyan régóta veletek vagyok. Még mindig nem értetek semmit. Aki engem lát, látja az atyát. És Pál apostol ezért mondhatja azt róla, ő a láthatatlan Isten képe. Ő benne, aki tökéletes és igaz, láthatod Isten igazi kiábrázolását. Él, szól, beszél, meghallgat, cselekszik, nem úgy, mint a báványok. Együttérez és gyógyít, hatalommal tanít, erővel megszabadít, kegyelemmel életeket változtat meg. És mindezeket nem csak akkor tette, amikor testben itt járt, hanem azóta is teszi azok közösségében, akiket kiszabadított egy hiába való életből, és akiket elhívott a vele való közösségbe. A mi elhívásunk, a te elhívásod, az én elhívásom, hogy Isten képe legyünk a világban. A te és az én elhívásom, akik Krisztust magunkénak valljuk, akik az úrvacsorában őt magunkhoz vesszük, hogy egyre inkább elváltozzunk az ő ábrázatára. Hogy egyre inkább kiformálódjon köztünk, a közösségünkben, az együttes életünkben az Úr Jézus Krisztus. Hát, azt kell mondanunk, hogy homályos ez a kép. Maszatos, elmosódott. De ha könyörgünk Isten szent lelkéért, mert felgerjed szívünk szeretete iránta, ha hittel vesszük magunkhoz az Úr Jézus Krisztus testének és vérének jegyeit, akkor megtörténik a csoda. Akkor az Isten népe, mi magunk egyre inkább Isten képmásává leszünk. És nem azért, hogy minket imádjanak, hanem azért, hogy velünk együtt minél többen dicsérjék és magasztalják a megváltó Istent. Kész vagy-e hát megszabadulni minden hamis képzettől? Kész vagy-e hát magadat újra kiszolgáltatni Istennek, ahelyett, hogy őt akarnád kiszolgáltatottságban tartani magad mellett? Kész vagy-e hát kérni, Uram, formáját bennünket, és engem személy szerint is egyre inkább a te képedre és a te hasonlatosságodra. Mert ezzel betöltjük azt a küldetést, amire a mi teremtő atyánk elküldött ebbe a világba minket, amire az Úr Jézus Krisztus megváltott minket, és amire a Szentlélek átváltoztat és felhatalmaz bennünket. Amen.
Mennyei atyánk, áldunk téged, és leborulunk előtted, aki kijelentetted magadat számunkra a te fiadban, a te szeretetedben, de aki mégis oly hatalmas vagy, hogy a mi emberi értelmünknek, a mi emberi készségeink számára befoghatatlan és igazán nem definiálható, hanem kapcsolatban, valóságos, élő kapcsolatban akarsz élni velünk. Te vagy az örök Úr, aki a mindenség királya vagy. Urunk, köszönjük, hogy nem kell képzetekhez ragaszkodnunk. Köszönjük, hogy kiléphetünk azokból a képzetekből, amik megformálódnak bennünk, mert te újra és újra megszólítasz, közel jössz, megítélsz és megbocsátasz, megmutatod a te hatalmadat, a te szeretetedet. Urunk, így kérünk, hogy így vezess tovább, ezután az Isten tisztelet után. Jöjj közel, és leplezd le tévedéseinket, amit veled kapcsolatban a szívünkben hordozunk. Mutasd meg magadat hatalmadban is, dicsőségedben, igazságodban és szeretetedben és kegyelmedben. Köszönjük, hogy most az úrvacsorai közösségben közölted velünk a te kegyelmedet, a te szabadításodat. Köszönjük, hogy te vagy az, aki megtisztítasz bennünket a bűntől, és ezért újat kezdhetünk a te lelked által. Kérünk, hogy vezess bennünket lelked által, hogy a mi életünk, a mi veled való élő kapcsolatunk ábrázoljon ki téged abban a közösségben, ahol élünk, a családunkban, az iskolában, a munkahelyen, hogy valóban a te gyermekeidként, a te tanúidként tudjunk élni. Urunk, köszönjük, hogy itt vagy közöttünk. Köszönjük, hogy a gyülekezetben olyan sokféleképpen megtapasztalhatjuk a te szeretetedet, és azt, amit a te országodban elkészítettél számunkra. Így köszönjük, hogy Zsóka nénivel voltál a kórházban, a betegágyon, hogy a gyülekezetnek adtál adakozó szeretetet, hogy az ő bázott lakását felújítsuk. És Urunk, köszönjük, hogy a te szereteted áramolhat abban, ahogy egymás felé fordulunk. Kérünk azokért, akik szintén közöttünk vannak, és küzdenek betegségeikkel, fájdalmaikkal, gyászukkal, magányukkal. Urunk, kérünk Gittáért és családjáért. Te add a te vigasztalásodat az ő számukra, a te szeretetednek jelenlétével ajándékozd meg őket napról napra. És kérünk azokért a testvéreinkért, akik gyászukat már régebben hordozzák szívükben. Te maradj ő mellettük is. Te légy továbbra is napról napra az ő vigasztalójuk és bátorítójuk. Köszönjük, hogy hozzád tartozunk, akinek mindenre gondod van. Kérünk, hogy hallgass meg imánkat az Úr Jézus Krisztusért, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.